Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
A Ceferino ház programját, a cigányparaszt pasztorációs műsort hallgatják a kedves hallgatók. A stúdióban
Dúl Géza atya
és Olá Anna. Műsorunkat először a szokásokhoz híven hírekkel kezdenénk. Megkérlek, Géza atya, hogy akkor kezd el.
A Boldog Ceferino intézet rendezésében Roma lelki nap volt Csatkán. Június 28-án immár másodszor tartották meg a romák lelki napját. Jöjjön be mindenki és üljenek le, mert hosszú lesz. Ezekkel a szavakkal invitált a székely püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője a gyülekezőket. A püspök atya elmondta, hogy túl vagyunk a járvány pár hónapos nehéz időszakán, amely sokakat nagyon megpróbált, de egyfajta lelki gyakorlatként is felfogható. Elcsendesedtünk, és talán feltettük magunknak a kérdést, hogy mi az életünk értelme, célja? Bibliai történeteken keresztül mutatta be, hogy talán a cél nem is annyira fontos, de azt tudnunk kell, hogy annál inkább az Isten kedves gyermekei, az ő alkotásai vagyunk. A rendezvény szünetében a résztvevők felkeresték a remetelakot, amelynek tornácán bográcsban készült a pörkölt. A szentmisét követően Pannonhalmáról érkezett Attila tett tanúságot arról, hogyan kezdett új életet korábbi bűnöző és börtönévei után, amikor a Szent Egidio közösség szeretete a hit felé indította, és a kurziónak köszönhetően megtért. Mert nem szép szavak, a szép tanítások hatása a döntő, hanem annak megtapasztalása, hogy valakinek fontos vagyok. Ez a cigánypasztoráció szíve, mondta Székely János püspök.
Vecsei Miklós beszámolt a 300 legszegényebb falu felzárkóztatási programjáról. A Máltai Szeretetszolgálat alelnöke június 18-án háttérbeszélgetésben osztotta meg a legszegényebb településeket érintő, jelenleg 67 faluban működő felzárkóztatási kormányprogram céljait, terveit, dilemmáit. A számadatok elég egyértelműen bizonyítják, mekkora a baj. 370 ezeren élnek ezekben a falvakban. A 300 legszegényebb települést magába foglaló felzárkóztatási program valójában a romákat érinti, hiszen a lakosság nagy részét ők teszik ki. Ezekben a falvakban annyi gyerek születik, mint amennyi Nyugat-Magyarországon, 1 millió lakosú régióban. Kötelező odafigyelni. Ez nem az együttérzésről szól, hanem gazdasági érdek. Ha nem teszünk semmit, ha nem tudjuk megfordítani a negatív folyamatokat, akkor a középosztály elmenekül ezekről a helyekről. Szavaiból kiderült, hogy sok szereplős együttműködésre van szükség. A helyzet nem új, viszont most először van kormányzati eszköz a változásra. Legfeljebb 10 évünk van hátra, hogy változtassunk. A miniszteri biztos világossá tette a program anyagi hátterét is. Egy falura 30 millió forint jut. Ez szabadon lehívható pénz azokra a célokra, amelyeket a településen dolgozók közösen megállapítanak. A települések roma lakói mindig szívesen látják a látogatókat, befogadóak. Itt felvetődik a kérdés, a nem romák mennyire nyitottak feléjük. Végezetül rámutatott, létezhet bármilyen jó program, bármilyen nagy álom, ha mi magunk nem változunk, ha a lemaradók bármilyen támogatására nem képes pótolni a mi befogadó lépéseinket.
Lelki gyakorlatot hirdetett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Roma Pasztorációs Bizottsága. A Boldog Ceferino Intézet honlapján megjelent a második cigánypasztorációs lelki gyakorlatra hívó felszólítás. Tavaly augusztusban Szombathelyen tartották az első ilyen országos találkozót, amely Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Roma Pastorációs Bizottságának elnöke szerint megerősítő, előremutató együttlét volt. Annyira jól sikerült az első összejövetel, hogy már akkor ott megszületett az elhatározás, lesz folytatás. Az idén Kocsis Fülöp érsek metropolita Nagy Kálóra, a Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumba hívta az érdeklődőket augusztus 7-e és 9-e között. A lelki gyakorlat témája a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra felkészülés jegyében a szentségek vételére való előkészület.
Mátra verebélyen, a nemzeti kegyhelyen elmarad a hagyományos országos roma zarándoklat. Érvényben van a koronavírus elleni védekezés rendelkezése, miszerint augusztus 15-ig tilos 500 fő feletti rendezvényeket tartani. Ezért nem tarthatjuk meg a július 4-ére szombatra tervezett országos roma zarándoklatot.
A Szapiencia főiskola meghirdette szeptembertől a roma társadalom ismeret továbbképzést. Magyarországon most először bármilyen szakterületen szerzett oklevéllel a cigányság iránt elkötelezett szakemberek várják a jelentkezőket. A főiskolán megszerzett tudással a végzősök képességet szereznek arra, hogy szembe tudjanak nézni a mindennapi kihívásokkal, az oktatási, a nevelési intézményekben, az önkormányzatoknál, a szociális ellátásban, az egészségügyben, a védőnői szolgálatban, az egyházközségekben, a cigánypasztorációban, a bírósági végrehajtási eljárásokban. A képzés a vezetők, munkatársak, közreműködők mindennapi hivatását kívánja szolgálni.
Köszönjük szépen. Hát hagyományaink a szívem most akkor játékra invitáljuk a kedves hallgatókat. Melyik az igaz állítás július hónapról a cigány szentjeik életében? Mondanám a választásokat. Boldog Ceferino július hónapban segített az utcán összeesett betegnek.
Bocsánat, csak hogy érthető legyen, hogy itt 4 esetet sorolunk föl, amelyből 3 hamis, 1 igaz. Melyik
így
az
van.
Igaz?
Jó, akkor még egyszer kezdem. Boldog Ceferino július hónapban segített az utcán az összeesett betegnek. Boldog Emíliát július elején zárták magánzárkába, vagy Boldog Ceferinót vértanúsága előtt július közepén tartóztatták le, a negyedik pedig Boldog Emília házasságkötése történt július hónapban, és a megfejtéseket várjuk a kedves hallgatóktól az SMS falunkra, aminek száma
30-as 558 29 96. Illetve van egy telefonszámunk is, egy budapesti szám.
061-374-0904. Várjuk a megfejtőket.
szerint minket büntetnél meg, Uram, a világ szerint ki állhatna úgy meg, de a te irgalmad nagy, ha téged félőköm, és te engedelmes vagy, hogy dicsérjem minden. Vagyon csak Istenben, és bízok az én szívem ő szent igényében. Én lelkem erősítve az Urat óhajtja, mint a virrasztó éjjel a virratát várja.
A kedves testvérek a Szeferino ház adását hallgatják. Az imént egy rejtvényt adtunk fel a testvéreknek. Várjuk a megfejtőket. Egy kicsit ravasz a rejtvény, július hónap kezdődött a mai nappal. Júliusban a cigány szentjeink, vagy hát idézőjelvetett szentjeink, mert mind a kettő boldog, cigány boldogaink életében események történtek. Három hamis eseményt fognak hallani a kedves testvérek, és az egyik az viszont valós esemény. Melyik az igazi? Az egy első. Boldog Szeferino július hónapban segítette az utcán összeesett beteget. Ismerjük az életéből ezt a jelenetet. A másik. Boldog Emiliát július elején zárták magánzárkába. A harmadik. Boldog Szeferinót vértanúsága előtt július közepén tartóztatták le az utcán. Ismerjük talán a jelenetet, aki ismeri Boldog Szeferino életét. A negyedik lehetőség, Boldog Emília házasságkötése történt július hónapban. Melyik az igaz? Várjuk a kedves, a kedves hallgatók megfejtéseit. Az 1-es 374-0904-es telefonszámon, illetve az SMS falunkra, ezt javasoljuk jobban, a 30-as 558-29-96-os SMS számra. Telefonszámra.
Csak biztatni szeretném a kedves hallgatókat, hogy próbálják megfejteni. Nagyon izgulunk, és hát értékes ajándékot fogunk majd.
Szép, mindenképpen szép ajándék. Minden,
szép, hát ha nem is értékes, szép hát, is, meg értékes is maradjunk ennyiben, atya, jó? Úgyhogy szerintem érdemes ezt, meg akkor a köztudatba is kikerül, hogy tulajdonképpen a megfejtés kapcsán, hogy mi is történt akkor.
És akkor talán mehetünk is tovább.
Így van.
Mivel foglalkozunk a mai napon?
Az Országos Református Cigány Misszió még 2018-ban hirdetett számomra egy nagyon értékes és sokat mondó és előremutató pályázati felhívást, amelyben keresték, és meg is találták azóta is, az év pedagógusát, akinek...
A pályázati református
kell református kötődése, illetve a pályázati feltételek között szerepelt, hogy vagy középiskolában, vagy általános iskolában tanítson. Nos, az ezévi győztessel szeretnénk majd beszélgetni, ő pedig Budai Viktor, aki megkérte, hogy az interjú keretében Vikinek szólítjuk, és szerintem ezt mi tartjuk tiszteletben, és úgy tudom, hogy Viktor már a vonalban is van, úgyhogy ha lehet, akkor be is kapcsolódhatna a beszélgetésünkbe.
Sziasztok!
Bocsánat, mert itt fülhallgatót kell fölvenni. Halló, kedves Viki!
Halló!
Itt vagyok!
Szervusz, nagy-nagy szeretettel! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk téged itt a Mere Rádióban, és ezúton is engedd meg, hogy itt a Géza atya nevében és a kedves kollégáim nevében is fogad legőszintébb gratulációnkat.
Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő!
A dolog azért is érdekes, mert Tisza Karádit nem ismerik itt Budapest, nem minden budapesti ismeri legalábbis, ezt biztosan állíthatjuk. A Sánta Erzsébet általános iskola pedagógusa Budai Viktor Viki. Hogyan fogadta ezt a hírt, amikor megtudta, hogy egy ilyen az év roma református pedagógusa elismerést ön kapja.
Még most jól csúttam fel, megmondom az őszintét, mert magában a jelölés is egy óriási dolog lett volna, óriási megtiszteltetés, de így, hogy én nyertem meg, hát ez tényleg nagyon-nagyon megtisztelő. Én csak felső fokon tudok erről beszélni. És hát nagyon örülök neki, hogy elismerik a munkámat ezzel is.
És nem tudom, hogy szabad-e ilyet kérdezni, hogy milyen érzés jelentett ennek a hírnek. Még ugye nem adták át, ugye? Nem vagyok benne biztos.
Még nem, mert igen. Hát így a vírus helyzetre való tekintette nem igen. adták át, meg amúgy is úgy tudom, hogy a református cigánymissziónak a konferencián szokták ezt átadni. Nem vagyok benne 100%-os, de talán az előző években így történt.
Remélem, mi is ott tudunk lenni ezen az ünnepségen.
Na, nagyon remélem, én is.
Mióta tanít?
Én 2 éve tanítok, ez volt a második tanévem. Mikor végeztem az iskolával, hát én gondoltam egy nagyot, a mostani felőségemmel, akkori barátnőmmel gondoltunk egy nagyot, és hát nyakunkba vettük a világot, úgymond, és nem is álltunk meg, csak Angliában.
Meg ott Kanada is volt. Kanada is volt.
Így van. A 3 év utána gondoltunk egy még nagyobbat, és akkor mentünk a tengeren túra. 1 évig éltünk Kanadában is. És hát onnan úgy, hát a szívünk hazahúzott, megmondom az őszintét, azért az Magyarország az nekünk mindig Magyarország marad, ezen belül is Sárospatak az nekünk a szívünk csücske, úgyhogy hát meg hozzátenném még azt, hogy fontos szempont volt az, hogy a kislányunk már akkor megszületett, és hát nem akartuk tőle azt elvenni, hogy a szerető családi környezetben nőjön fel. Nyilván mi, amit tőlünk telhet, azt én is a feleségem megtettük, de hát azért nem tudunk annyit adni, mint itt van azért a nagyszülők, az unokatestvérek, szóval egyértelmű volt a döntés, hogy hazatérünk.
Sárospatakon laknak, ugye?
Így van, Sárospatakon lakunk. Hát a Sárospataki tankerületi központhoz tartozik a Tiszakarádi Sánta Erzsébet általános iskola. Hát hozzátartozik azért a történethez, amikor hazajöttem, akkor mindenki nagyon segítőkészen fogadott a tankerületnek az igazgatóra, közben járt az érdekemben, hogy minél hamarabb munkát találjak. Hát sajnos még a mai napig azért küzdünk pedagógus hiánnyal, akkor is ez volt, és hát elég könnyen, számomra szerencsés dolog, elég könnyen sikerült találni a munkát. Tehát elsőnek nem pont Tiszakarád jött szóba, hanem a Cigándi általános iskola, de mikor meghallott a Tiszakarádi általános iskolának az igazgató úra, hogy én itthon vagyok, akkor egyből úgymond leigazolt engem, és én nagyon örömmel vettem a felkérést, mivel tudtam, hogy Tiszakarádon többségében cigány gyerekek tanulnak, és hát a kellemest a hasznossal összekötni, ez számomra tényleg felemelő.
Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy az neked mennyire volt fontos az iskolaválasztásban, hogy többségében roma gyerekeket, egy olyan iskolába fogsz tanítani, ahol többségében hátrányos helyzetű roma vagy cigány gyerekek tanulnak.
Nagyon fontos szempont volt ez számomra. De nyilván, hogyha más iskolába kellett volna mennem tanítanom, akkor oda mentem volna, és ott is 100%-osan próbáltam volna elvégezni a munkámat, de még egyszer mondom így, hogy taníthatok is, és pluszban még egy olyan helyen taníthatok, ahol többségében cigány gyerekek tanulnak, ez nagyon boldoggá tesz, és minden nap arra sarkal, hogy 100%-os erőbedobással végezzem a munkámat. Tényleg ez nekem szívem ügye, hogy cigányként valahova elértem, és szeretnék példát mutatni a felnövekvő generációnak, hogy van kiút, és hogy a tanulással igenis ki tudunk törni.
Mi sarkalja arra, ugye, hát Tiszakarád, Cigánd, nem azok az iskolák, amelyekre a pedagógusok özönlenek, és nem azok a helyek, hanem inkább az ellenkező tendencia a jellemző az ilyen kis falukra. Mi sarkalja arra, hogy, hogy ezeket a helyeket válassza. Mi ad erő, a teljes erőbedobással az előbb ezt a szót használta. Mi, honnan van ez az erő? Mi az, ami mozgatja önt?
A legjobb szerint van egy küldetés tudat bennem, hogy cigányként nekem kutya kötelességem odaállni a úgymond ez az ügy mellé, nekem ezzel példát kell mutassak, és nem is volt kérdés számomra, hogyha a választási lehetőségem van például, hogy egy városi iskolába taníthatnék, vagy egy falusi iskolába, ahol tényleg a gyerekek döntő többségben cigányok, vagy ha nem cigányok, akkor halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, és ez, bennem ez soha nem is volt kérdés, vagy nem is lesz a jövőben sem, hogy mit fogok választani. Nehezebb, ez biztos, meg nap mint nap azért az ember másfajta problémákkal küzd meg, mint egy városi iskolában, de úgy gondolom, hogy ennek is megvan a szépsége is. Én, ha megtehetném, akkor százszor is ugyanezt dönteném.
Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mondtad, hogy nehezebb. Mi okozott neked, nem? Vagy mi okoz, segít, vagy nehézséget a mindennapokban ezekkel a gyerekekkel való foglalkozás során, illetve hogy fogadtak téged a cigány kisgyermekek? Meg a pedagógusok, ez mindig izgalmas cigányként megélni.
Nagyon igen, én is megmondom az őszintét, hogy én is mikorra kerültem, hát azért izgalommal töltött el, hogy hogyan fognak fogadni a kollégák, a gyerekek, de tényleg csak pozitívan tudok erről nyilatkozni. Mindenki nagyon segítőkész volt a kollégák részéről, a vezetők részéről, tudták, hogy pályakezdő vagyok, mindent elmondtak nekem, mindenről felvilágosítottak. Azért azt hozzá kell tennem, hogy azért elmegy az ember egy ilyen, egy ilyen szűk közösségbe, amilyen úgymond összezár, egy ilyen faluba, egy zsákfaluról beszélünk Tisztakarát, tekintetében. Elmondták úgymond idézőjelesen az erőviszonyokat, hogy kikhez hogyan kell hozzáállni, kikkel egy kicsit erélyesebben, melyik családnál milyen probléma van, mert azért itt minden család egy külön történet. Szóval itt nem mindegy, hogy az ember hogy beszél az egyik családdal, nem mindegy, hogy beszél a másikkal, de azt veszem észre, és mindig pozitív példaként hozzák fel a vezetők is ezt, hogy ők se gondolták volna, hogy ilyen hamar befogadnak engem.
Hát mert valószínűleg nyitott vagy, nyitott ember vagy, hát tudod, aki nyitott szívvel megy egy közösségbe, az azt gondolom sokkal könnyebben be tud integrálódni. Egyébként mekkora lélekszámú ez a település?
Ilyen 3-4 ezer fős lehet sokan elköltöztek onnan, úgyhogy...
Akkor biztos hallottad a híreket is, amit olvastunk, hogy ezekből a kis falvakból, ha nem kapnak időben majd segítséget, sajnos el fog menni az a réteg, aki egyfajta húzóerőként reprezentálhatna ott.
Két éve tanít. Mi volt a legnehezebb? Mikor volt-e olyan pillanat, amikor azt érezte, hogy megkérdezte, hogy jót választottam? Kell lesz nekem csinálni?
Idáig nem jutottam el, megmondom, hála jó Istennek, hogy idáig nem jutottam el azért, de voltak olyan napok, amikor hazajöttem, és csúnya ilyet mondani, de a saját gyerekeimhez nem volt erőm, meg nem volt úgy idegrendszerem, mert tényleg az ember itt ilyen helyen többször el kell mondani a dolgokat, többször alapvető dolgokat kell elmondani. De gondolok itt WC használatra, tényleg ami egy városi embernek, főleg egy nagyvárosinak alapvető dolog. Azt hinné, hogy itt nem kell elmagyarázni, és ez engem is megdöbbentett. Itt a WC használatra, a helyes étkezésre, itt nap mint nap fel kell hívni a figyelmet sajnos a gyerekeknek. De azért, mikor az ember századjára mondja el ugyanazt, akkor ugye kicsit nem azt mondom, hogy elfattan a út, de azért azt mondja az ember, hogy hú, ezt fújni kell egyet, nagy levegő, és akkor utána megint el kell kezdeni. De állítanak azért ilyen szintre még nem jutottam, mert remélem nem is fogok, hogy azt mondom, hogy azt mondta, hogy mondjam, hogy kereszt nekem, ahogy ön fogalmazok.
Jó, bocsánat, szándékosan provokatíven fogalmazok, úgyhogy...
semmi probléma.
És mi volt a legnagyobb sikerélménye? Mikor érezte azt, hogy na, ezért megérte?
Nap mint nap van ilyen. Tényleg nem tudnék az igazság kiemelni, mert minden nap van egy olyan momentum, amiért azt mondom, hogy na, ma már érdemes volt elmenem dolgozni. Szóval minden nap egy apró rajta kicsiktől például a második osztályban például tanítottam elmúlt évben testnevelést. És ott még a kislányok, meg ugyanúgy a kisfiúk is kisebb rajzokkal valamikor készülnek nekem óra előtt, odahozzák nekem, és azokkal a gyermeki egyszerűséggel elmondják, és azzal a, nem akarom ledegradálni őket, de ezzel a falusi egyszerűségükkel, és pozitív értelemben értem ezt. Azzal oda jönnek, látom azokat a tényleg arra a szemükben azt a szeretetet, azt a tiszta szeretetet, amit sugároznak felém, és mindig azt mondom, hogy na, ezért megéri. Úgyhogy.
Hát meg azt gondolom, így hallgatva téged, hogy nagyon-nagyon fontos szereped van neked abban a közösségben, ahol dolgozol. Hát nem csak dolgozol, ez tényleg egy küldetés, egy misszió tulajdonképpen, mert ezt anélkül nem lehet csinálni. Azt kérdezném tőled még, hogy amikor te kollégista voltál, ugye a Roma Szakkollégiumban elég sok időt eltöltöttél a tanulmányait során, ott mi az, amit te pluszban kaptál? Ez mindig fontos roma értelmiségieknél, hogy identitás, megerősítés, vagy egy kicsit háttérbe szorítom, és az Istennel való kapcsolatodról egy picit mesélnél nekünk?
Igen, tényleg ezt el akartam mondani, de nagyon örülök, hogy rá kérdeztél, hogy tényleg a döntő momentum volt az identitásomban, meg hogy merre tartsak az életben, a szakkollégium. Mert én a szakkollégiumba akkor kerültem, amikor ez az egész kezdeményezés még elindult, szóval akkor még nagyon gyerekcipőbe járt, de már akkor láttuk, hogy egy óriási kezdeményezés, nagyon jó, és tényleg összekötötték a hitéletet azzal, hogy az identitásunkat megőrizzük, plusz még azzal, hogy a tanulásban segítettek minket. Úgyhogy ez az egyveleg ott most én nyomon követem még a munkájukat, még jobban kiforta magát, de akkor is, mikor még gyerekcipőben járt, akkor is óriási volt, nagyon jó volt. És ott azért azt súlykolták velünk, hogy próbáltak minket afelé terelni, hogy akik végeznek, és ha tehetik, és tudják, az adott közösségükbe, ahol felnőttek, ahol ismerik a problémákat, oda próbáljanak visszamenni, és ott próbáljanak valami maradandót alkotni, vagy ott próbáljanak segíteni a nem csak a cigányokon, hanem a nem cigányokon is, mert sajnos a szegénység az nem válogat, hogy van, most cigány vagy nem cigány, szóval nincs bőrszínhez kötve. És hála jó Istennek, hogy én akkor egy olyan töltetet kaptam ott, hogy ez a mai napig kitart, elkísér engem, úgyhogy tényleg ezúton is szeretném nekik megköszönni, mert rátettek egy olyan pályára, amiről szerintem én már nem is fogok letérni.
Na ez azért nagyon örülök, hogy ezt így kimondta, mert, hogy is mondjam, vannak tényleg cigány orvosok, atomfizikusok is, kutatók, egyebek, de nagyon sok esetben arról van szó, hogy nem mennek vissza a helyszínre, és én ebben érzem a roma szakkollégiumoknak az óriási jelentőségét, hogy egy ilyen küldetéstudatot képes felébreszteni. És
igen.
Hát nyilván a hitünknél fogva.
Így van.
Egy kérdésem volna, mégis be kell fejeznünk a beszélgetést, hogy egyet mondok, kettő lesz belőle. Tehát, hogy az egyik, hogy mi lehet az oka, hogy 2 éves tanítás után ön kapta ezt a díjat. És hát a másik kérdés, hogy hat ez, mit szólnak a roma szakkollégiumosok ehhez, a kollégák, a társak, akikkel együtt volt, hogy van erről valamiféle benyomása?
Én megmondom az őszintét, hogy ilyen rövid pályafutás, vagy hálő Istennek még fiatal vagyok eléggé, úgyhogy hogy egy ilyen rövid pályafutás után már elismerik a munkámat, ez tényleg nagyon jól esik az embernek, meg tényleg egy olyan plusz töltetet ad, hogy nem 100%-on, hanem most még jobban, még egy lapáttal rátenni, és így ott egy 200%-on kell pörögni ezután, hogy még többet tudjak tenni, és rá tudjak szolgálni erre a díjra. Hát megmondom az őszintét, hogy a döntéshozókat kéne amúgy megkérdezni, hogy rám esett a választás.
A munkájára gondolok, hogy az ön véleménye szerint mi lehet az? Ez egy ilyen feltétele, tehát feltételezés volna az ön részéről.
Tehát mi a varázsod?
Jó, igen. Jó. Nem szeretem magam ajnározni, megmondom az őszintét. Nem tudom, megmondom az őszintét, hogy szerintem azért, mert úgy látják azt, hogy engem én mindig ez az ügy mellett tisztán ott állok. Aha. Teljes mellszélességben. Tudják, hogy rám lehet számítani, nem bújok ki a munka alól, ha megkérnek rá, hogy Viktor, legyél szíves, most itt kell maradjál, vagy kéne helyettesíteni valamelyik kollégárat, vagy figyelj Viktor, a srácokat el kéne vinni futballozni, vagy bármi, tudják, hogy én elsőként jelentkezek, elsőként ott vagyok a helyszínen, úgyhogy szerintem lehet, hogy ezért esett rám a választás, mert tényleg nem akarom tényleg ismételni önmagamat, de tényleg nekem nagyon boldoggá tesz, amit teszek, és úgy látszik, hogy ez látszik is.
Ezt igen, halljuk mi is, tehát abszolút átérezzük itt, tehát átjött a kisugárzásod, mert ugye tudod, a segítő szakmában mi a személyiségünkkel dolgozunk. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük neked, és nagyon sok erőt, a Jóisten áldjon meg téged a munkádban, és remélem még hallunk felőled, és Isten. Ha lehetőségünk lesz, bocsánat, akkor mindenképpen szeretnénk ott lenni a díjátadón neked.
Isten áldását
Isten
kívánjuk.
Isten áldását kívánjuk neked.
Viszont kívánom, és nagyon köszönöm a
díjátadón. Mi köszönjük.
Mi köszönjük.
Hallgatók nevében köszönjük.
Isten áldjon mindenkit.
Isten áldjon.
Isten áldjon.
Kedves hallgatók, a Szeferino házadását hallgatják. A műsorunk elején, a hírek után föltettünk egy kérdést, egy olyan kérdést, amire hallgatnak a telefonválaszok. Remélem, hogy talán sikerül valakinek végig gondolni, vagy utána nézni. A kérdésünk az volt, a július hónapot kezdtük el, a kérdésünk az volt, hogy július hónapban melyik cigány szentünk életében történt egy bizonyos esemény. Négy eseményt is, három hamisat, és egy igaz eseményt is felsoroltunk. Melyik az igaz, melyik a hamis, ez a kérdés. Pontosabban elegendő az egy igaz állítást elmondani a telefonon. Boldog Szeferino július hónapban segítette az utcán összes esett beteget. Tudjuk, hogy egy esetben volt egy ilyen. Boldog Emília a másik szereplő, aki július elején került volna magánzárkába, e szerint az állítás szerint. A harmadik állítás Boldog Ceferino vértanúsága előtt július közepén, tehát őt július közepén tartóztatták le, valamint a negyedik állítás, hogy Boldog Emília házasságkötése történt volna július hónapban. Melyik az igaz?
A megfejtéseket várjuk az SMS falunkra a 30-558-29-96-os telefonszámra, illetve van egy budapesti vonalunk is, ez a 374-09-04-esre várjuk a kedves megfejtőt, reméljük sikerül megfejteni.
És mennénk tovább a témánkban.
Így van.
Budai Viktor kapott egy különlegesen szép díjat, egy elismerést, az év roma református pedagógusa elismerést, Tisza Karádi Sánta Erzsébet általános iskola pedagógusa volt, és 2 éves tanítás után egy csodálatos elismerést kapott a munkájának az értékelésére. A vonalban van az édesapa, gondolom, hogy büszke édesapa. Halló?
Halló?
Halló, jó napot kívánok, Budai Viktor.
Jó estét kívánok, kedves Győző. Megbeszéltük, hogy Győzőnek foglak szólítani, mert hogy ez a beceneve. Jó, úgyhogy igen. Gondolom ez nem okoz gondot. És hát engedd meg, hogy gratuláljunk a csodálatos gyermekért. És akkor már is megkérdezném tőled, hogy tudtad te segíteni, mert úgy tudom, hogy ti elég későn érettségiztetek le a kedves feleségeddel, tehát jóval előbb született meg a fiúcska, illetve hát ez a csodálatos eredmény, vagy kitüntetés, hogy miért gondoltátok ti ennyire fontosnak, hogy ilyen csodálatos gyermeket neveljetek föl, és adjatok nekünk, a magyar nemzetnek?
Hát nekünk mindig szívügyünk volt, hogy a gyermekeink ne úgy keresnék a napi betevőt, ahogy mi, hogy nagyon sok és erős fizikai munkával. És ezért gondoltuk úgy, hogy amíg lehet, meg tudjuk finanszírozni, addig teljes, ameddig csak lehet, tanuljanak. Minél feljebb, minél tovább. Amit megtanultak, megszereztek, az az övék, azt már senki nem verti el tőlük.
Mit dolgozik, kedves édesapa, kedves? Hogy szólíthatom, Viktor Győző?
Mind a kettő.
Akkor Viktor.
Önnek szimpatikusabb. Hát most jelenleg Szárospatok mellett egy falu elején dolgozom, mint személy és vagyonőr, egy napelemeket gyártó cégnél vagyok, személy is biztonsági őr.
Ez Sárospatakon van?
Sárospatak mellett, igen, az olyan 3 kilométer.
Ja, igen, tehát kint van a prérin, ha szabad így fogalmazni.
Igen.
És hány gyermekük van?
4 gyermekem van, és mind a 4-re egyformán büszke vagyok, úgyhogy...
Elmondanád miért? Mert nagyon kíváncsiak vagyunk.
Azért, mert azt azért hozzátenném, hogy a feleségemre is, és magam is egyszerűen büszke vagyok, mert szerintem,
is.
Amit mi véghez vittünk, hogy nagyfiam ő Debrecenbe tanult, a középső fiam ő Mezőkövesden, és minden héten mind a kettőnek egyformán pakolni töltőpénzt, ez egy egyszerűen nagy kihívás volt a számunkra, de hál' Istennek megbirkóztunk vele, és minden úgy sikerült, ahogy mi elterveztük. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok a jó Istennek.
Hát mi is hálásak vagyunk neked.
Szeretet nélkül, hát igen, mert hit és szeretet nélkül ez nem lehetett volna.
A hitét mindig gyakorolta?
A hozzáállása.
A hitét mindig gyakorolta? Honnan forrásodik ez a fajta hit, amivel a gyermekeit is neveli, meg nyilván itt egy Isten hitről is szó van?
Úgy magyarán mondva, a templomban nem igazán járunk, mert egyszerűen időm is rá, de szívünkben nagyon-nagyon vallásos emberek vagyunk, úgyhogy szívileg nagyon-nagyon hiszünk a jó Istenbe. Itt segítségét mindig kérjük, és hál' Istennek mindig megsegített.
Sokat adott a gyermekeinek. Mi az, igen, amit kapott tőlük? Mert lehet érezni, hogy a büszkesége az nem véletlenül növekedett.
Igen, igen. Mit kaptam tőlük? Eszméletlen nagy szeretetet és tiszteletet. Ami nekem felér egy lottófényereménnyel.
Mikor érezte azt, hogy hát nagy erőfeszítés volt, de hát mondjuk a Viktor fiával kapcsolatban, hogy de úgy látszik, igen, hogy a Viki sorsa egyenesbe jön, hogy megérte az erőfeszítést. Mikor volt az a pillanat, az az esemény, amikor ez
amikor beteljesedett?
Igen, amikor ez megfogalmazódott.
Mikor lettem teljesen boldog ember, az most, hogy megkapta ezt a díjat.
Ja, igen.
Uh-huh. Azt mondtam, hogy érdemes volt dolgozni, segíteni, maximálisan mellette állni.
Én még egy nagyon rövidet kérdeznék, mert sajnos a műsoridőnk véges, hogy úgy tudom, hogy mindketten leérettségiztek a kedves, igen, feleségeddel, igen, hogy ez hogy, igen, történt, de úgy próbáld meg röviden megválaszolni, mert sajnos a műsoridő bennünket így szorít. Jó, próbáld meg, menni fog.
Elmondom. Csak annyi, hogy feleségemmel egy éjszaka beszélgettünk a gyermekekről, mikor a közösség fiam rendőr lett, és akkor azt mondtuk, hogy jelentkezünk a Földes Ferenc gimnáziumba, mert hogy néz ki, hogy a gyerekeink mind tanultak értelmiségi, mi meg ott állunk, jó, a feleségemnek van szakmunkásbizonyítvány, de nekem 8 iskolán volt. És akkor azt mondtuk, hogy ha hogy néz ki az, hogyha el fogunk akárhova menni, és ha megkérdezik majd a gyermekeinktől, hogy és a szüleiteknek milyen iskolája van. Most a fiam azt fogja mondani, hogy hát 8 általános.
Hát ez gyönyörű. Bocsásson meg, de ez gyönyörű, ahogy ez a gyerekeiért megtesz, és utána fölzárkózik, hogy de fantasztikusan szép, hogy fölzárkózik a gyerekeihez, hogy...
Igen.
Hát sajnos, igen, a műsoridőnk még... Bocsánat, Győző, ne haragudj, még tudnánk beszélgetni, és remélem még majd lesz alkalom. Sajnos a műsoridőnk véget ért. A jó Isten áldjon meg titeket, és nagyon vigyázzatok egymásra, és nagyon-nagyon köszönjük.
És nagyon sok egészséget kívánok önöknek.
Viszont kívánjuk, Isten áldja.
Isten áldjon.
Isten áldja önöket.
Köszönjük.
És le is járt a műsoridőnk, elköszönünk a kedves hallgatóktól. A mikrofonnál Dul Géza atya, és nagyon köszönjük Pál Völgyi Sándornak, hogy szokásos módon,
igen,
csodálatosan igazgatta a műsorhang technikai részét.
Isten áldja önöket!
Ceferino Ház, a Mária Rádió cigány kisebbségi műsora.